A Veszprémi stúdió mikrofonjánál Földi Gábor köszönti Önöket. A következő 25 percben Fogadj örökbe egy roma családot címmel egy kis összeállítást hallhatnak. Székely János püspökatya gondolatait olvasom fel a Mária Rádió júliusi magazinjából. Kedves olvasó! Azt szeretnénk, ha elindulna egy hasonló országos mozgalom, amelynek keretében nyitott szívű családok örökbe fogadnának egy-egy rászorulóról roma családot, időről időre meghívnák a gyermekeket, segítenék őket a tanulásban, életvezetési tanácsokat adnának a szüleiknek is, hiszen erre is óriási szükség van. Segítenék a családot a pénz beosztásában, a hivatali ügyek intézésében, az esetleges konfliktusok kezelésében. A roma család pedig nagyon sokat tudna adni a nem cigány családoknak, a maga életöröméből, derűjéből, közvetlenségéből, szeretetéből, amelynek sokszor annyira hiával van a nem cigány többségi társadalmunk. Székely János püspökatya gondolatait Veszprémben Zsebe Attila állandó diakónus, börtönlelkész fejében megfogalmazódott egy gondolat, és az imádságon túl ő tett is ennek a felhívásnak az eredményességéért. A következő beszélgetést fogadják szeretettel. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot ezúttal egy igazán családias otthonból és nem a stúdióból, ahogy a felkonferálásban elhangzott a témánkkal kapcsolatban. Zsebe Attila állandó diakónust kérdezem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mind nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit, és nem is az a lényeg, hogy elsőként, de csatlakoztunk a Mária Rádiónak a felhívásához, hogy fogadjunk örökbe egy cigány családot. De itt nem is az a lényeg, hogy örökbefogadás vagy, hogy cigány család, hanem mindenkinek, akinek módjában áll, lehetőségében áll, annak segítő kezet kell nyújtani a másik embertársak iránt. Itt, akik ülünk, férfiak, nők, van 3 éves kiskorú gyerek, ugye, aki kint játszik, az az előzménye, hogy egy Veszprém megyei faluban leégett a házuk, egy-egy családtag ugye börtönbe is került, hozzám jártak igeliturgiára, és valahogy úgy alakult a sorsunk, hogy tudtunk segíteni összefogással, és most itt ülünk egy szép családi háznak a nappaliába, amely egy ideiglenes átmeneti hely, és arra kérjük a rádió hallgatókat, hogy történeteket megismerve segítő kezet nyújtsanak, hogy a családnak a sorsa még jobbra forduljon. Mindenki dolgozik, mindenki gyűjti a pénzt, a családtagok szeretettel fordulnak egymáshoz, és mindenkit megbecsülnek a munkahelyen. És mint börtönlelkész mondhatom, hogy senki nem kíván a börtönbe bekerülni, visszakerülni, mert Krisztusban lehet egyedül jóra változni.
Mi volt az a fő gondolat, ami elindított téged ezen az úton, hogy ezt meg is valósítsd, és ugye nem csak azt, hogy olvassuk és látjuk?
Hát elsősorban a szűzanyának a szeretete, mert minket katolikusokat egész évben körbe von a szűzanyának az ünnepe, és az ő gondoskodása a családok felé elsősorban az, ami a gondolatainkat kitölti, és hát a szűzanya rádiója, Mária Rádió és annak a kiadványa pedig ugye, hogy úgymond testet ölt ebbe a dologba, és ez természetes, hogy a szűzanya szándékára kell egymás felé kinyújtani a kezünket, mert itt vagyunk, egy otthonba vagyunk, munkába járnak, férfiak, nők dolgoznak, és itt Krisztusban semmiféle jelentősége nincs sem a származásnak, sem a bőrszínnek, sem az iskolai végzettségnek, hiszen a szűzanya egyetlen édes gyermeke megmondta, kinyilatkoztattam magam a kicsinyeknek, és mi kicsinyek ülünk itt együtt.
Hogy fogadták Attilától ezt a segítő kezet?
Hát igen, meglepődtem, természetesen dolog. És Attilán kívül rajtam senki nem segített, se szülő, se testvér, senki.
Egy kicsit meséljen az életéről, hogy hogyan kerültek ide Attila kezei közé.
Hát úgy, hogy lejött hozzánk. Nyirádra a párom Karcsi felül. És lejött, és meglepődtem, és mondta, hogy miért keres minket. Minket így nem hagyhat. Semmi nélkül nem segített senki se, nem akarja ezt az életet nekünk, rossz életet. És szerette rajtunk fordítani, hogy jó legyen az életünk. És erre lejött hozzánk, és azt mondta, szedjünk az okmunkat, és segít, hogy ne legyünk a szenvedésbe, a szociáltségbe, hogy máma van hónap, nincs ezt nem engedhető lelkileg. És elhozott, és nyújtott egy házat, hogy boldogan éljünk, és segít. És továbbra azt mondta, hogy kell, hogy segítsen, hogy jóra forduljon a világ nálunk. És ő nekik köszönhetünk mindent, senki másnak a világon.
De természetesen önök is tesznek ezért a dologért, hiszen ő biztos nem tud 100%-ig mindent megadni önöknek.
Hát, eddig, ami kellett, mindent meg, amit tudott, mindent megadott, és még abban van, azon cselekszik, hogy amit szeretnénk, hogy meglegyen, és meg akarja, meg szeretné. A hivatalba mementem, mondtam, hogy addigra segítsenek egy szociális alapi lakásban, polgármester azt mondta, nincs. Én feltettem neki, hogy én tudok, nem adott. Nyirádon azt mondta, nem jó parketta, nem adott. Kizúlta a szemünket 20 000-re, nekem meg a lányomnak. Amikor nem volt magyarul mondani, hogy bugyink ez oknink. És akkor azon kívül még vásároljunk be a gyereknek ételt, pelenkát, amire kevés volt. És eljött az idő, 1-2 hónapon belül, vagy 3 hónapig, hogy meglepődtünk, és Őstöze Bartila, és aki segített rajtunk.
Igen, azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy hogyan kerültek ennyire a szakadék szélére, mert szabad így mondanom.
Úgy kezdődött, én mentem hazafelé otthon Nyirádon, és egyszer csak égett a házunk. Erre hívom édesanyámat, mondom, anya, ég a házunk. Azt mondják, mit csinálják, legalább bejött az ideje, és letette a telefont. És akkor erre hívom a nővéremet, mondom, Edith, leégett a házunk, most mi lesz velünk? Hát most mit csinálják, nincsen nekem benzinre pénzem, hogy menjek. Jó, letettem a telefont, elég volt. Erre se testvér, se anya, senki nem vett be helybe, helybe laknak. Nem adtak semmit, hogy az unokámnak egy kabátot vagy egy cipőt, kim voltunk. Erre jött egy nyirádi ember, és azt mondta, én nem hagylak benneteket, el kell, hogy vigyelek bennetek. Egy vadidegen. És úgy jutottunk oda, és ott voltunk egy pár hónapig, és nagyon boldog voltam, hogy volt ki egyedű segítsen, mert senki nem segített. Senki. Ott megkaptunk volna akkor sem.
Károlyhoz fordulok, és megkérem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy pontosan mit kaptak Attilától, milyen segítséget?
Nagyon sokat kaptunk az Attila testvért, mert a börtönbe ismertem meg, ugye, istentiszteleten. Már ott is felállt nekem, hogy kijövünk, akkor segít a munkával, vagy minden. Azt akkor kijöttem, 2 év után, akkor eszembe jutott, meg hát eszembe is volt végig ez a dolog, ez a munka dolog. Aztán felhívtam az Attila testvért, egyből mondta, hogy persze, azonnal jöjjek le, ide veszem, mert ő biztosítja nekem a munkát, meg segít nekünk minden. Ez így is volt, lejöttem, már aznap munkába is álltam Attila testvérnél. És azóta is ott dolgozunk, hál' Isten, mert most nagyon jó munkánk van, belünk is van a munkájunk, mindenünk. Ezt a lakást is ő intézte nekünk. Hát megmondta, hogy továbbiakban is ő segít minket, számíthatunk rá, meg minden. Hát most itt tartom, most tervezzük azt, hogy vállalunk munkákat, olyan munkánk is lesz, amit mi külön fogunk vinni a tilatásnak a segítségével, hogy átvalunk egy céget, hogy önállóak legyünk majd. Meg hát, hogy ne kerüljünk vissza oda, ahol voltunk a börtönbe, mert nem is szeretnénk.
Okay. Azt lehet, ezt elmondhatjuk, hogy miért volt bent?
Persze, hát azért voltam benne, mert van egy unoköcsém, kölcsön adta meg az autómat, ő eljött a Veszprémbe, csináltak egy ilyen fegyveres valami balhét, és 2 évet voltam előzetesben azért, mert egy ember, egy söpör, aki vezetnek, azt mondta, hogy én is tudtam az ügyről. Hát de még most ezek az ügyek folyamatban vannak, most 2 éve már több, 2,5 éve megy az ügy. Itt még mennek a vizsgálatok, mert minden most októberben kezdődnek a tárgyalások, most hatjelentésre azt tud mindenről. Hát reméljük, hogy jó alakul. Hát még valamennyit kell ülnöm, de addig hál' Isten katolásra mondta, hogy ha bekerülök, akkor ne idegeskedjen, mert itt a családom minden rendben lesz, lakás, ugye, a munka, az ugyanúgy tovább fog menni. Végül is az a lényeg, hogy ebben az ügyben én benne voltam. Hát meg ő nagyon jól tudja az ötletesőt, hogy ismer engem 2 éve, már bent is, meg kint is, úgyhogy tudja. Ha bármilyen munka ránk biztos, hogy nyugodtan, a irodátok, az bármit, mert már nagyjából pár munkát elvégeztünk együtt.
Igen, a bizalom az egy rettenetes, fontos dolog.
Nagyon, hát én is meglepődtem, amikor első napot hagyott rám tömbírós dolgokat, ugye, nagyon nekem furcsa volt, hogy egy ilyen ember börtönből jöttem ki, jóformán úgy nem ismert, hogy kint, itt van karcsám a kulcs, itt az iroda, csinálj, mit akarsz, itt van a terautó, itt az autó, szóval minden. De hát ő tudta, szerintem sejtette, hogy nyugodtan ránk lehet bízni.
Le tudnánk a hallgatók kedvéért írni, hogy milyen helyre sikerült önöknek most beköltözni?
Ha bejövünk az ajtón, az előszoba van, hát így a folyosó, itt megyünk a WC, a WC, bejövünk itt a konyha, jobb kéz felül van a fürdő, megint csak a WC, szemkéz szembe megvan a nagyszoba.
Tehát ez egy háromszobás.
Igen, egy háromszobás, igen. Jó nagy, nem kicsi, van munka mindig rajta. Igen, még az udvaron is, nem csak itt benn, ha muszáj töpörítani.
És mindez a belvárosban.
Igen, benne a belvárosban, igen. Köszönhessünk az Attilának, hogy itt lehetünk a belvárosban.
Hányan élnek most itt ebben a szép nagyházban?
5-en.
Akartam mondani, hogy azért a gondviselő itt van velünk most is szerintem, és azért a Szűzönye is gondoskodik rólunk, illetve önökről. Meg hát Attiláról is, mert ugye ő neki ehhez sok erő kell, és kitartás.
Igen, ez így van. Csak a Szűzönye adja meg az ő gondoskodása, a kitartást, mert ki lenne a mi oltalmazónk?
Igen.
Senki.
Attila, kérlek, hogy egy pár gondolatban Évát mutassuk be, hogy hogyan került ő hozzád a gondoskodó kezeid közé.
Hát a Szűzanyának vannak gondoskodó kezei, mi csak összetesszük a kezünket, mint a hűbéresei. És ugye az Évával és a Szentége liturgián ismerkedtem meg, és hát természetesen ugyanolyan kedves, jóságos nő, édesanyja, mint bárki a világon, tehát erről kár is így beszélni. És az is természetes dolog, hogyha valaki egy diákonustól segítséget kér, hogy meg kell, hogy kapja a segítséget. És ezért imádkozunk, dolgozunk, együtt járunk a bazilikába, Károlyékkal, Éveikkal, mindenkivel, most már egy szentmisére, és hát az irgalmas Jézus pedig fog minket segíteni mindenbe, hogy mindenki megtalálja maga számítását és a tartozását, a hova tartozását.
Arra kérem, hogy a hallgató kedvéért egy pár gondolatban saját magáról.
Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Amikor 1982-ben Medjugorjéba a Szűzanya jelenésének a helyén álltam. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sorsra jutok. Sokat vívottam magamba, hogy is kezdjem ezt a beszélgetést. De igenis kimondom, hogy én is börtönben voltam az elmúlt 2 évben. 35, több mint 35 évet ledolgoztam becsülettel. De elkövettem egy hibát, hogy nagyon szégyellek. Zarándokutat szerveztem 2008-ban és 2009-ben Medjugorjéba, ami szenzációsan sikerült, ha lehet ezt mondani, egy zarándokútra. Az egyház közösségünk tagjai részére egyébként az elmúlt szinte teljes időszakot ugye idegenforgalomban töltöttem el. Kapcsolatok megvoltak. Heti 2000 embert utaztattam, mindenki elment, mindenki hazajött. De hát úgy látszik, a nagykönyvben számomra ez volt megírva, hogy 2010-ben ne sikerüljön ez az út, ami Olaszország is lett volna, és elkövettem egy óriási hibát, és csak én vagyok a hibás, senki más, hogy hittem az embereknek, és 23 embernek nem tudtam visszafizetni a teljes összeget, akik olyan többen is voltak közöttük, akik utaztak velem már előtte, vagy a cégem keretén belül, vagy ezekbe a zarándokutakba 2008-2009-ben, és mindenki elmondta a bíróságon, hogy ne büntessenek meg, de a pénzüket szeretnék visszakapni. Ezt nem mentségként mondom, mert egyáltalán nem vagyok rá büszke, és igenis megérdemeltem a büntetésem, és nem tartozom azok közé, akik azt szokták mondani, hogy hát ugye a börtönben mindenki ártatlan. Mindenki ártatlanul került oda. Szerintem ez nem így van, mert először magunkba kell keresni a hibát. Sajnos én ugyan megkaptam a halasztást 3 hónapot, bevonulásom előtt 2015-ben, csak éppen pont az a levél nem érkezett meg a posta által, minden más egyébként megérkezett. Ezen is volt időm gondolkodni az elmúlt 2 évben, hogy pont az a levél miért nem érkezett meg. Kereken 10 napom volt rá, hogy a házat, amit a banki kölcsön miatt nem tudtam fizetni, elárverezzék, találjak egy másik albérletet, ahova a gyerekemet el tudom helyezni. Megcsináltam. Biztosítottam számára 3 hónapra az albérletet, ki is volt fizetve. Rábíztam egy olyan családra, akik úgy gondoltam, hogy gondoskodnak róla. Ami a házban volt még ingóság, mindent rájuk hagytam. Mindent az ég egy adta világon. Azt mondtam, csináljátok vele, amit akartok, vigyétek el, amit akartok, amit nem, azt adjátok el, legyen a tietek. Ehelyett megkaptam azt, hogy mindjárt másnap felmondták az albérletet. A gyereket ugye magukhoz vették, amiért hálás vagyok, mindezek mellett is, meg hogy egyáltalán foglalkoztak vele, tehát nem harag, hanem inkább köszönet van a szívemben irántuk. Mindenkinek saját magának kell elszámolni a cselekedeteivel, én azt gondolom, hogy az Isten mindent lát. Én minden nap áldást kérek rájuk is, és még azt a pénzt is elköltötték, amit az albérletért visszakaptak. És most van az, hogy hajléktalanként Attila testvérnek köszönhetően találtam egy olyan elhelyezési formát, ahol most pillanatnyilag ott vagyok, de meg kell oldanom, hogy hogy tudom a családot egyesíteni. A gyerekem gyámhivatal gondozásában, mert akkor még alig volt 16 éves, olyan helyekre került, hogy ezt inkább nem mondanám el, de le a kalappal előtte, mert diákként elment diákmunkásként dolgozni, és ő volt az egyetlen, aki támogatott a börtönbe. Szombathely, Mélykútra kerültem először, oda se hozták le. Szombathelyre se hozták le, pedig volt olyan, aki ingyen lehozta volna, meg visszaviszi. Aztán később rájöttem, mert ugye ezen a helyen az embernek van ideje gondolkodni, hogy ez mind azért volt, hogy a gyerek ne tudja elmondani az igazat, hogy mik folynak otthon. Akkor fölkértem magam Budapestre, akkor hála jó Istennek oda már tudott jönni a gyerek. És tavaly december 29-én egyszer csak azt mondták, hogy na, akkor Veszprém. Mondom, drága jó Istenem, hát ez nem hiszem el, hogy most még a gyerekemet sem fogom látni. És akkor egyszer azt mondta az egyik, hát úgymond mi úgy hívtuk, hogy szobatársam, hogy ha téged az Isten Veszprémbe vezet, akkor ott van a megoldás. Mert én az egész budapesti tartózkodásom alatt minden létező helyen segítséget kértem, missziósoktól, sőt, a Dunakeszi Egyház közösség vezetőjéhez is, aki oda jártunk, ahol a gyerekem 6-szor nyerte meg a ministrás versenyt, akikkel 2 alkalommal szenzációs zarándokutat csináltunk, még csak válasz sem érkezett, hogy segítünk. Ez fájt nekem a legjobban. 58 óta laktam ott, mindenki ismert. Rengetegen utaztak velünk, meg voltak elégedve. Apám Szabó volt, oda jártam. Tehát mindenki tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit csináltam, mit nem. Igen, elkövettem ezt a hibát. Megérdemeltem a büntetésem. De hogy ennyire magamra hagytak, ez borzasztóan fájt. És erre mondta a szobatársam, hogy ha Veszprémbe vezetett az Isten, akkor itt lesz a megoldás. És visszatérve a Medjugorjéra 82-re, meg utána, amikor ugye az utolsó zarándok csoporttal voltunk 2009-ben, akkor ott a templom mellett egyszer csak oda nézek, és ki van írva, hogy Máltai Szeretett Szolgálat. És amikor itt szóba került az Attila testvér által a Máltai Szeretett Szolgálat, akkor azt mondta, hogy hát igen, a szüzanyja már ott megadta a jelet. És a két év alatt én nagyon sok mindent vartam, de 99%-ban vallási jellegű dolgokat Attila testvér megmondhatja. Én úgy szokták mondani, hogy pucérfenékkel kerültem be, úgy is kerültem ki, mert még a ruháimat is kihajgálták. De mindig volt anyag, mindig volt fonal, valamelyik rendes, hogy úgy mondjam, szobatársam révén, és tudtam varni. És az volt az egyetlen dolog, ami engem életben tartott. Mert nem a börtön a rossz, hanem akikkel az ember együtt kerül. Vannak köztük nagyon jó emberek. Alapjában véve mindenki jó. Csak mindenki másképp viseli a börtönt. Én csak úgy tudtam elviselni, hogy vartam, és láttam, hogy van értelme annak, amit csinálok. Hogy valamit alkotok. Tehát még valamire való vagyok. És a munka az most Attila testvér által sikerül. 3 nyelven beszélek, úgyhogy remélem még a fordítás része is működni fog. Ígéreteket kaptam. Most már csak a lakhatás az, amivel meg kell még küzdjek, hogy együtt tudjam hozni a családot. Ennyi volt. És nagyon remélem, hogy akik hallgatják ezt a rádiót, és rám ismernek, megbocsátanak nekem, és kérem az Isten, hogy áldja meg őket.
Bátran mondom azt, hogy nem Éva hibázott, hanem az ördög nagyon csúnyán elreszelt itt ebben az ügyben valamit. Én ezt gondolom, és nem tartom önt hibásnak, mert tudjuk, hogy az ördög mindig ott reszel a legjobban, ahol a legnagyobb kárt tudja okozni. Hol tart most a család egyesítés?
Hát lakás kérdése az egész. Tehát ugye most már lesz munka, ahol elférünk. Tehát összesen vagyunk 3, úgyhogy nem nagyok az igények. Reméljük, hogy erre is lesz majd megoldás.
Bízunk benne, hogy a rádió hallgatók körében, vagy az ő ismeretségükben találunk olyan segítőkezet, aki most segítségünkre lehet, aki Éva segítségére lehet.
Van üresen álló házrész, vagy amit nem laknak, vagy örökbe kapták, nem tudják eladni, tisztes díj ellenébe. Erőre is köszönöm a szent életű asszonyoknak, férfiaknak, akik föl tudják ajánlani, jön a tél, tüzelőt megpróbálunk hozzá adni. Munka lesz, nem kívánjuk ingyen, csak ha lehetne hol lakni, mindazok jó szívűeknek, Krisztusban megtérteknek, hogy ne úgy járjanak, mint Jézus, hogy nincs hová lehajtani a fejét.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fogadj örökbe egy roma családot címmel egy beszélgetést hallhattak, amennyiben úgy gondolják, hogy a riportokban elhangzó családoknak segíteni szeretnének, függetlenül attól, hogy nem Veszprémben vannak. Kérem, keressenek minket központi telefonszámunkon a 061-373-0701-es elérhetőségen. Köszönjük szépen!
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.